Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti tegnapi igeszakaszból, Esdrás könyvének negyedik részéből, az első 16 versből.
Meghallották azonban Júda és Benyámin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izrael istenének. Ezért elmentek Zerubábelhez és a családfőkhöz, és azt mondták nekik, hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, mint ti, és neki áldozunk. Észarhaddon, Asszír király idejétől fogva, aki idehozott föl minket. Zerubábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban azt mondta nekik, nem építhettek velünk együtt templomot Istenünknek, hanem mi magunk fogjuk azt megépíteni. Az Úrnak, Izrael istenének, ahogy megparancsolta nekünk, Círus király, Perzsia királya. Ezért a föld népe arra törekedett, hogy elbátortalanítsa Júda népét, és elrettentse őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círusnak, Perzsia királyának egész idejében, Dárius király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Ahasvérös uralkodása idején, uralkodása kezdetén vádoló levelet írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen. Artasasztá idején pedig Bislám, Mitreát, Tabéel és többi társuk írt Artasasztá perzsa királynak. A levelet arám betűkkel írták, arám fordításban. Réhum helytartó és Simsáj kancellár is írt ilyen levelet Jeruzsálem ellen Artaksasztá királynak. Jelentést tett Jéhum helytartó, Simsáj kancellár és a többi társuk, a bírók, tisztviselők, felügyelők és hivatalnokok, az erekiek, babilóniak és susániak, azaz elámiak. Valamint a többi nép, akiket a nagy és dicső Asznappár vitt el, és telepített le Samária városában, és a többi városban, amelyek a folyamon túl vannak. Ez a másolata annak a levélnek, amelyet Artaksasztá királynak küldtek. Mi, a te szolgáid, a folyamon túliak, tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik eljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe. Építik a lázadó és gonosz várost, emelik a várfalakat, és az alapokat javítgatják. Tudja meg most a király, hogyha ezt a várost fölépítik, és a várfalak elkészülnek, nem fognak majd adót, illetéket és úti vámot fizetni, és megkárosítják a királyok jövedelmét. Most tehát, mivel a palota sójával sózunk, és éppen ezért nem illik elnéznünk a király kárát, ezért küldjük-e levelet, és tudatjuk ezt a királlyal. Nézzenek csak utána atyáid történeteinek könyvében, és meg fogod találni abban, és megtudod majd, hogy a város lázadó, királyokat és tartományokat megkárosító város volt. Régtől fogva lázadások törtek ki abban, ezért is rombolták le a várost. Tudatjuk a királlyal, hogyha ez a város felépül, és a kőfalak elkészülnek, nem lesz többé birtokod a folyamon túl. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy eljöhettünk a te házadba, hogy adtál nekünk vágyat, szándékot és fizikai erőt, hogy itt megjelenhessünk a színed előtt. Hiszen, amint énekünkben is hallottuk, kihívtál minden népet, népből egy lelki népet itt, és mi vagyunk a te néped. Köszönjük a hét áldásait, de köszönjük a megpróbáltatásokat is, mert azok által formálsz minket atyai kezeddel. Ha végig gondoljuk az elmúlt hét eseményeit, akkor igét tükrében megállapíthatjuk azt is, hogy hol hibáztunk, mikor voltunk engedetlenek hozzád, Urunk. De köszönjük a te kegyelmedet, hogy hozzád térve te mindig visszafogadsz minket szent fiad érdeméért. hogy nagyobb a te szereteted, mint a mi tévelgéseink, önfejű döntéseink. De adorunk, hogy sem az elmúlt hét eseményei, sem a most kezdődő hét tervei ne vonhassák el most a figyelmünket, hanem tudjunk teljes elménkkel hirdetett igédre figyelni. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy az ige hirdető úgy tudja szólni igédet, hogy általa a te szavad hangozzék, a mi szívünkben pedig visszhangozzék, nekünk szóló személyes üzenetként, hogy elvihessük magunkkal, és hétközben visszaidézve megóvhasson minket a te számodra nem kedves cselekedetektől. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Zakariás próféta könyvének harmadik részéből, a harmadik és negyedik versből hirdetem nektek. Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. Megszólalt az angyal, és azt mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla szennyes ruhákat. Majd azt mondta neki, lásd, levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 276. dicséret második versét énekeljük, ha a nehéz időkben elcsügged a szívem. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott ige folytatásában, a kalauz szerinti mai ige szakaszban, Esdrás könyvének negyedik részében, a 17-től 24-ig terjedő versekben. A király választ küldött Rehum helytartónak és Simsai kancellárnak és többi társuknak, akik Samáriában laktak, valamint a folyamon túl lakóknak. Békesség! A levelet, amelyet hozzánk küldtetek, érthetően felolvasták előttem. Megparancsoltam hát, hogy nézzenek utána, és úgy találták, hogy ez a város elejétől fogva királyok ellen lázadó város volt, és hogy pártütések és lázongások törtek ki benne. Hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, akik minden folyamon túl lakón is uralkodtak, azok pedig adót, illetéket és úti vámot fizettek nekik. Most tehát adjátok parancsba, hogy akadályozzák meg a férfiakat, és ne építsék addig a várost, amíg tőlem más parancs nem jön. Vigyázzatok, hogy el ne kövessetek ebben semmi mulasztást, hogy ne növekedjék a kár a királyok rovására. Mihelyt Artaksasztá király levelének másolatát felolvasták Rehum, Simsai kancellár és társaik előtt, ezek nagy sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és fegyveres erővel megakadályozták őket az építésben. Akkor félbeszakadt az úrházának építése, amely Jeruzsálemben van, és szünetelt az Dárius, Perzsia királya uralkodásának második esztendejéig. Amen. A gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, minden időben nagyon sok nehézség merül fel a hívő emberek életében. Erről egy helyen Pál apostol így ír, kívül harc, belül félelem. Itt is mit látunk, és tulajdonképpen mi is mit tapasztalunk magunk körül. Ellenségeskedés, ellenállás, gúny, visszautasítás, és a bűneink, amelyeket olyan nehéz elkerülni. Isten igéje ma bátorítani szeretné csüggett lelkünket. Először is feltétlenül szükséges tudnivalókat szeretnék elmondani az ige szakaszról, aztán arról, hogy mi volt az ellenségeskedés oka és eredete, és végül az ellenség módszeréről. És másodjára szeretnék beszélni a tulajdonképpeni mai ige szakaszról, a feljelentők átmeneti győzelméről, és végül egy kitekintéssel zárul az ige hirdetés. Először tehát az ige szakaszról. Tulajdonképpen kétféle értelemben is kell beszélnünk róla. Egyrészt úgy, hogy a lekció a kalauz szerinti tegnapi ige szakasz volt, a textus pedig a mai, hiszen a mai a tegnapi nélkül eléggé érthetetlen lenne, úgy lógna a levegőben. Nem tudnánk, hogy pontosan miről van szó, ezért volt szükséges felolvasni a tegnapi igét is, hogy lássuk, hogy egy feljelentés nyomán érkezett vissza a király levele Jeruzsálembe. Ugyanakkor elkerülhetetlenül fontos a történelmi sorrend ismerete is. Ugyanis a negyedik rész első 5 verse Círus és Dárius perzsa királyok idejében játszódik. Tehát Círustól Dáriusig, Krisztus előtt 538 és 520 között. Aztán a 6. verstől a 23. versig közbeiktatott leveleket olvashatunk egy későbbi korból. Úgy látjuk, az igében így áll, hogy Ahasvérósról van szó, azaz Xerxész királyról, és Artaxasztáról, Artaxerxészről. Ők Krisztus előtt 486 és 458 közötti történetek szereplői. Tulajdonképpen Ezrás szolgálatát közvetlenül megelőző időből. Tehát ez egy későbbi kor. És aztán a 24. vers, majd az 5. és 6. fejezetek megint visszatérnek Dárius uralkodásához, és elmondják az 520 és 515 között történteket. Ez felel meg a történelemből ismert sorrendnek, és a Biblia tudósítása is megfelel ennek, hiszen olyan királyokat említ a Biblia, akiknek az uralkodását pontosan tudjuk, hogy milyen sorrendben uralkodtak, csak az üzenet átadása érdekében közbeiktatja ezeket a leveleket, és némileg más sorrendben mondja el azt, ami történt. Tehát először Círus és Dárius, 538 és 520 között, azután Ahasvérós és Artaxasztá, Krisztus előtt 480 és 458 között, tehát 50-60-70 évvel később, és ezután visszatér az ige Dárius uralkodásához, 520 és 515 közötti időről szólnak a következő fejezetek. Tehát ezt tudnunk kell, mert különben nem fogjuk egészen érteni, hogy miről van szó. Az ellenségeskedés, tehát ennek megfelelően, ahogyan az igében olvassuk, először is Júda és Benyámin ellenségei Círustól Dáriusig akadályozták és leállítatták a templom építését, aztán folytatódott és befejeződött a templomépítés Haggeus és Zakariás próféták biztatására Dárius alatt, aztán ismét volt egy ellenségeskedés Ahasvérós idejében, valószínűleg eredménytelenül írtak feljelentő levelet, Ahasvérós felesége ugyanis Eszter királyné volt, aki nyilván pártját fogta a zsidóknak. És végül Artaxasztá idejéből két feljelentésről is olvasunk, Bislám Mitredát és Tábeél, valamint társaik feljelentéséről, erre nem érkezett válasz, vagy legalábbis nem tudunk róla, és végül Rehum helytartó és Simsai kancellár is feljelentette a zsidókat, de itt már nem a templomépítésről van szó, hiszen a templomot már felépítették, hanem a város építéséről, a várfalak építéséről. A levél szövegéből is ez egyértelműen kiderül. Ez már sajnos sikeres feljelentés volt. Le kellett állítani a várfalak építését Krisztus előtt 464-ben, és aztán ezt az építkezést is folytatta 20 évvel később Nehémiás 444-től. Aztán az ellenségeskedés oka és eredete. Látszólag egy sértődöttségről van szó, hiszen amikor hazatértek a zsidók, akkor a jelenlévők, tehát akik ott laktak már régebb óta, oda mentek Zerubbábelhez és a családfőkhöz, és azt mondták nekik, hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, mint ti, és neki áldozunk Észár-Haddon asszír király idejétől fogva, aki ide fölhozatott bennünket. Ez egy keverék nép volt, tulajdonképpen a samaritánusok, akik az asszír fogságba vitel kor részben ott maradtak, részben pedig Asszíriából és a környéki országaiból betelepítettek Samáriába, tehát az Izraelbe, az északi országba. És ez a keverék nép ment oda Zerubbábelhez, és a fogságból visszatérő zsidókhoz, és felajánlkoztak, hogy szeretnénk veletek együtt építeni. Ezt utasította vissza Zerubbábel és társai, és látszólag a sértődöttség vitte rá a népet és annak vezetőit, hogy feljelentsék a zsidókat, de igazából maga az ajánlkozás is inkább a befolyásolás eszköze kívánt lenni. Nem szívből akarták ők a templomot építeni, hanem azért, mert szerettek volna pozíciókat szerezni a visszatért zsidók között. És mind a mai napig így van ez. Általában, hogyha külső segítséget kapunk, akkor mindig beszokták nyújtani a számlát is előbb-utóbb. Az igazi ok és az ellenségeskedés eredete az nem ez a sértődöttség, hanem a sátának van a munkája, hiszen ő gyűlöli Istent, gyűlöli Jézus Krisztust, és mindent elkövet, hogy az egyházat, az Isten népét befolyása alá vonja, vagy ha nem tudja, akkor akadályozza, üldözze, ellehetetlenítse, vagy akár pusztítsa is. És látjuk az ellenség módszerét is, egy álságos ajánlkozás, azért tudjuk világosan, hogy ez álságos, hiszen így kezdődik az első vers, meghallották azonban Júda és Benyámin ellenségei, és mentek segíteni az ellenségeiknek. Aztán azt olvassuk, hogy tanácsadókat béreltek fel. Ez is nagyon ismerős módszer, akár a 21. század politikájában is, amikor választások előtt bizonyos pártok tanácsadókat béreltek föl, akik például kidolgozták a gyűlöletbeszéd módszerét. Aztán a feljelentések. A feljelentő levélben ott olvasható a hízelgés a felsőbbségnek, amikor azt mondják, hogy mi a palota sójával sózunk, ezért felelősséget viselünk, hogy ne érje kár a királyt. És természetesen az anyagi érdekekre való hivatkozás kár fogja érni a királyt. Persze, hogy a király ezután lépett. És most jön a tulajdonképpen mai ige, a király válaszolt, és a feljelentők átmenetileg győzelmet arattak. Olyan módszerekkel dolgoztak, olyan dolgokra hivatkoztak, melyek végül felkeltették Artaksasztá király érdeklődését, és válaszlevelében igazat adott a feljelentőknek, valóban utána néztek, ez a város elejétől fogva lázadó város volt, hatalmas királyok uralkodtak Jeruzsálemben, és megbízta a feljelentőket az intézkedéssel. Rehum és Simsáj kancellár pedig karhatalommal leállítatta az építkezést. Úgy tűnt, hogy ők győztek. De ez csak átmeneti győzelem volt, mondhatnánk pirhuszi győzelem. Ugyanis, mint ahogyan korábban a felfüggesztés ellenére végül mégiscsak elkészült a templom, most is felépültek végül a város falai, igaz, hogy 20 esztendővel később. Isten ügye végül mindig győzedelmeskedik. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy az ellenség győzelmet aratt. Krisztus ügye is elveszni látszott. Úgy tűnt, hogy a sátán és erői győzedelmeskedtek Krisztus fölött a kereszten. Pedig pont fordítva történt. Krisztus váltsághalála volt a győzelem, a bűn és a sátán fölött, 3 nappal későbbi feltámadása pedig győzelem a halál fölött. Tehát először úgy tűnt, hogy az ellenség, a sátán győzedelmeskedik, végérvényesen ellehetetleníti Jézust, nem tud tovább tanítani, nem tud tovább gyógyítani, nem tudja tovább hirdetni az igét, vége van, még tanítványai is azt hitték, hogy most itt mindennek vége. Az emmausi tanítványok is, amikor mennek hazafelé az úton, és felismerhetetlen módon ugyan, de Jézus csatlakozik hozzájuk, akkor kioktatják, hogy pedig mi azt reméltük, hogy most állítja helyre Izrael országát. Elveszni látszott Jézus ügye, pedig éppen ez volt Isten legnagyobb győzelme a sátán fölött, a megváltás. És mi is, kedves testvérek, hányszor tűnik úgy, hogy végképp legyőznek bennünket, munkahelyen, családban, a társadalmi területeken, sőt, legyőznek bennünket a bajok, a betegségek, a nyomorúságok, és végképp legyőz a múlandóság, a halál. Hát nem ez gondoljuk sokszor, nem ez van körülöttünk. Nem leszünk akár munkanélküliek, vagy nem nyomnak el bennünket a munkahelyünkön, vagy nem maradunk egyedül a családban, mint egy gúny tárgyává lévén. Úgy tűnik, hogy legyőznek minket, de ezek a győzelmek csak átmenetiek, pirusziak. Mert akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Akik Istent szeretik, minden a javukra van. Isten újjászületett gyermekei, Krisztus harcosai vagyunk. Miénk lesz a végső győzelem, hiszen Krisztus a kereszten már megszerezte azt. A sátán már utóvét harcokat folytat csupán. Már tudja, hogy övé kizárólag a vereség. De most még tud kellemetlenséget okozni nekünk. Most még gyakran, amikor csak a látható dolgokra nézünk, úgy tűnik, hogy legyőznek bennünket, legyőzik Krisztus ügyét. Akadályokat támasztanak. Olyan sokszor átélik hittanoktatóink is az iskolákban, hogy vannak iskolák, amelyek támogatják a hittant, és vannak olyan iskolák, amelyek ott tesznek keresztbe, ahol csak tudnak. És mindig vigasztalom őket, hogy ez nem nektek szól, ez az evangéliumnak szól, ez a Krisztus ügyének szól. Mert azt próbálják meg ellehetetleníteni. Azt próbálják meg akadályozni. És lehet, hogy átmenetileg győzelmet aratnak, de csak átmenetileg. Mert a végső győzelem Krisztusé és az ő népéé. Végül egy rövid kitekintést is hadd tegyünk, bár utaltam már erre, de mégis el kell mondanom egy kicsit pontosabban is. Dárius 536-ban leállítatta a templom építését, de Haggeus és Zakariás proféták által Isten megbíztatta a népet. És amikor felelősségre vonták a népet, hogy miért kezdte el újra építeni a templomot, amikor már egyszer abba kellett hagyni, akkor ők bizonyságot tettek arról, hogy Círus, amikor hazaengedett bennünket, az előző perzsa király, akkor nem csak hogy hazaengedett minket, hanem parancsba is adta nekünk, hogy fel kell építeni a templomot. Sőt, odaadta a templomi kincs, elrabolt templomi kincseket, hogy vigyük haza. És akkor Dárius valóban, aki új király volt, utána nézetett a dolgoknak, és megtalálta Círus rendeletét, és 520-ban újra engedélyt adott az építkezésre, sőt, támogatta is azt, és így épült fel 515-re a templom. Tehát Círus 538-ban elrendelte, az új király Dárius 536-ban leállítatta, ott is egy feljelentés nyomán, de utána nézetett a dolgoknak, és 520-ban újra engedélyt adott, és 515-re állt a templom. És ugyanígy ehhez hasonló dolog történt, hogy Artaksasztá pedig 464-ben függesztette fel a város építését, de ő volt az is, aki 458-ban engedélyezte a zsidók második hazatérését Esdrás vezetésével, és 444-ben szintén ő volt az, aki engedélyt adott Nehémiásnak Jeruzsálem teljes felépítésére és a harmadik hazatérésre. Ezt majd látni fogjuk Esdrás könyvének további részeiben is, hiszen napi igeként, aki olvassa a kalauz szerint az igét, az majd holnap-holnap után is találkozik ezekkel az igékkel. Azért mondtam el ezt a kitekintést, mert így lesz minden hívőnek reményteljes és boldog jövője, hogyha átmenetileg valami nehézség felmerül, hogyha bajok és nyomorúságok jönnek, akár legyűr bennünket a betegség vagy a halál, nem a betegségé, nem az ellenségé, nem a halálé az utolsó szó. Az utolsó szó Krisztusé, aki legyőzte a bűnt, a sátánt és a halált. Benne higgyünk, és belévessük a mi reménységünket. Amen. A 390. dicséretünk második versét énekeljük. Erőnk magában mit sem ér. Urunk, magasztalunk téged, hogy saját életed árán szerezted meg a győzelmet, hogy téged kellett, hogy az Atya elhagyjon, hogy bennünket ne hagyjon el. Köszönjük győzelmedet a sátán fölött, a bűn fölött, a halál fölött, és köszönjük, hogy ennek a győzelemnek mi is részesei lehetünk, hogyha a tiéd vagyunk. Kérünk, Urunk, hogy így tudjunk tekinteni minden ellenállásra, minden ellenségeskedésre, a bajokra, a nyomorúságokra. Hadd könyörögjünk, Urunk, azért a két családért, amely az elmúlt héten állt meg ravatal mellett, tudjanak ők is így tekinteni rád. Minden halál, minden veszteség mögött meglássanak téged, győzelmes Urunkat. Így kérünk betegekért, így kérünk gyülekezetünk minden tagjáért, egész gyülekezetünkért, így kérünk hazánkért, Európáért és a világért. Urunk, munkálkodj, és értesd meg velünk, hogy többen vannak velünk, mint ő velük, ahogyan megnyitottad a szolga szemét ott Dótánban. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj kegyelmesen, és kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat, bűnvallásunkat, könyörgésünket, háladásunkat egyaránt. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Foglalj el helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Kedves Kedves testvérek, most két énekkel készültünk. Mielőtt azokról mondok pár szót, azelőtt szeretném hirdetni, hogy van lehetőség bekapcsolódni az énekkar szolgálatába. Lehet látni, hogy van még azért hely, sőt két sorba is tudunk állni, tehát bátran tessenek jönni, aki úgy érzi, hogy szívesen szolgálna a hangjával. Van hely bőven, és mindenkit szeretettel várunk. Két művel készültünk, mindegyik bátorító. Adj új erőt, Úrunk, ez a második, és az ige hirdetéshez is kapcsolódik. Nincs okunk lankadásra, nincs okunk szomorkodásra, van honnan erőt merítenünk. Fogadják szeretettel, testvérek!